Zene.
100 éves a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A jeles jubileum kapcsán közelebbről is megismerhetjük azokat az embereket, akik kulcs szerepet töltenek be az együttesben. Ezúttal Rudolf András Brácsa szólamvezető nyilatkozott Somodi Evelinnek.
Ha jól tudom, már 48 éve tagja a zenekarnak?
Igen, 48. éve, 1976-ban kerültem be ebbe a zenekarba. Nagyon nehéz elképzelni, hogy 48 éve eltelt. Gyakorlatilag a zenekar történetének majdnem a felét ott töltöttem a zenekarnál, úgyhogy ez elég nehéz visszaemlékezni rá. Próbáltam összeszedni a gondolataimat, hogy miről is érdemes beszélni, és miről kéne beszélni.
A legelején szerintem onnan érdemes elkezdeni, hogy hogy emlékszik vissza, milyen volt csatlakozni, ha jól tudom, még Ferencsik János karmester ideje alatt akkor kezdte el.
Igen, hát én úgy gondolom, az én életem az olyan volt, hogy velem úgy történtek a dolgok, nem mentem elébe semminek. Volt az akkori zeneakadémiai tanárom, Bársony László, aki az akkori állami hangverseny zenekarnál volt szólamvezető. Ő szólt, hogy figyelj, lesz egy próbajáték, gyere próbáld meg. Elmentem, játszottam, fölvettek.
Akkor ez viszonylag egy egyszerű képlet volt.
Igen, hát persze rendesen fölkészültem, izgultam rendesen, de jól sikerült a próbajáték, úgyhogy fölvettek.
Most Brácsa szólam vezetőként dolgozik a zenekarnál. Ez mit jelent pontosan? Hány emberért felel mondjuk egy előadás közben?
Hát a Brácsa szólamban jelenleg 12-13 ember van, és hát egy-egy produkcióban nagyjából 10-en játszunk, tulajdonképpen az ő munkájukért felelek, próbálom a koncertmesterekkel egyeztetni a dolgokat, és kialakítani a saját szólamomnak a játékmódját, és próbálom együtt tartani a társaságot. Szerencsém van egyébként, mert rendkívül jó kollégáim vannak, és nagyon könnyű velük együtt játszani.
Vannak hasonlóan úgymond régi motorosok a csapatban, vagy ebben a szólamban?
Egy olyan kolléganőm van, aki ugyanabban az évben került be a zenekarba, mint én. A többiek azok jóval később. A szólam nagy része, vagy egy jelentős része, tulajdonképpen a Kocsis Zoltán vezetése idején kerültek be a szólamba.
És hogyha ismét csak visszatérünk itt az elmúlt évekre, van esetleg olyan kedvenc koncertje, olyan kedvenc fellépése, amit szívesen idéz fel, amit úgy gondol, hogy akár zeneileg nagy kihívás volt, vagy csak egy szimplán nagyon jól sikerült koncert volt, van esetleg ilyen kiemelendő?
Most ez egy nehéz kérdés, mert rengeteg ilyen van. Ha a kezdetektől nézzük, Ferencsikkel volt egy pár olyan fellépésünk, pár olyan hangversenyünk, amit nagyon-nagyon szívesen fölidézek. Aztán volt a Ferencsik idejében, tulajdonképpen abban az időszakban rendkívül jó vendégkarmesterek jöttek hozzánk. Tulajdonképpen a világ legnagyobbjai megfordultak nálunk, és hát az ő koncertjeikre nagyon szívesen visszaemlékszem. Például Carlo Cecchit említeném, vagy Giuseppe Patanét, Gardellit, Scholtit. Mindegyiknek nagyon szívesen emlékszem a koncertjeire és a próbáira is. Rengeteget tanultunk tőlük.
A próba volt nagyobb élmény, vagy a véglegesen összeállt mű? Lehet egyáltalán itt különbséget tenni?
Tulajdonképpen mi zenészek nagyon szerencsések vagyunk ilyen szempontból, hogy ahogy öregszünk, ugyanúgy kell tanulnunk, mintha iskolában lennénk, mintha az iskolába járnánk. Tehát nekünk egy folyamatos tanulás az életünk, és amikor jönnek ilyen fantasztikus nagyságok, karmesterek, mi folyamatosan tanulunk tőlük. Tehát maga a próba folyamat is egy óriási élmény. A koncert az tulajdonképpen a megkoronázása ennek az egésznek. Ott már nem tanulás van, ott már megcsináljuk azt, amit kértek, hozzáadva a saját dolgainkat, saját elképzeléseinket is. Úgyhogy nekem a próba folyamat legalább annyira izgalmas dolog, mint maga a koncert.
Hogy néz ki mondjuk egy átlagos hete? Tudom, nincs olyan, hogy átlagos, mert mindig jönnek új darabok, elköszönnek akár régiektől, de hogy képzeljük el Brácsa művészként, ez nagyjából milyen időbeosztással jár az ön életében?
Rendetlen az egó. Minden rendetlen. mert az egész időbeosztásunk, szóval nem olyan, mint egy normál munkaidő, hogy reggel bemegy az ember dolgozni, ledolgozik 8 órát, aztán hazamegy és szabad. Egyrészt nincsen állandóan fellépés, nincs állandóan próba. Amikor az ember itthon van, nincs próba, akkor gyakorlással telik az idő. Próbáljuk a hangszeres kondíciót, hangképzés, technikát rendben tartani, és próbálunk fölkészülni az előttünk álló feladatokra. Legyenek ezek zenekari munkák, legyen kamarazene, szóló fellépések, bármi. Szóval gyakorlatilag reggeltől estig vagy gyakorlással telik az idő, vagy ha próba van, akkor a próbával telik az idő.
Igen, hát az ismeretes, hogy azért a zene ebben a szakmában eléggé kitölti az ember idejét. Hogy van alkalma esetleg pihenni az előadások, próbák között? Van esetleg sajátos módszer erre, amivel kikapcsolódik?
Nincs rá recept. Ha már nagyon telítve vagyok a munkával, gyakorlással. Egyik kedvenc időtöltésem a kirándulás, például szeretek kijárni szabadba. Másik kedvenc időtöltésem, akármilyen furcsán hangzik ennyi idősen, imádok görkorcsolyázni. És hát ez is egy kedvenc pihenés számomra.
Erről mindig jó hallani, hogy vannak tényleg ilyen egyedi hobbijaik. Mikor kezdte a görkorcsolyázást, ha még szabad ezt megkérdezni?
Nagyon kicsi koromban, olyan 6-7 éves koromban, akkor kaptam az első görkorimat, még egy ilyen fölcsatolhatós kis görkorcsolya volt. Én gyakorlatilag azóta, hát azért ez már elég hosszú idő, azóta folyamatosan görkorizom. Eddig sikerült megúsznom nagyobb sérülés nélkül.
Akkor ez két nagy szenvedély, a brácsa és a görkorcsolya, ez egy egyedi párosítás.
Van még rengeteg egyéb szenvedélyem is, de az is mind a zenével kapcsolatos. Például kamarazenélés, nagyon sokat játszom mindenféle kamarazenei formációkban. Most már kb. 20 éve van egy vonós triónk, nagyon sokat játszunk együtt, sok koncertet csinálunk, és ha már a szenvedélye, szeretek átiratokat készíteni vonós trióra, kicsit bővíteni a repertoár, főleg romantikus darabokkal, úgyhogy most már több koncertre való átirat készült így, amit rendszeresen el is játszunk.
Akkor ehhez is gratulálok, itt még kiemelném, hogy a hallgatók kedvéért, hogy érdemes önről tudni, hogy a budapesti Haydn Vodons 4-es és a Magyar Vonós Trió alapító tagja egy személyben, úgyhogy azt gondolom van munkája bőven, és további sok munkát kívánok önnek, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Mosolygó szentek, középkori templomok. Az osztálykirándulások ritkán alkalmasak Temérdek kulturális információ bevésődésére. Legelől ülnek a buszon a stréberek, akik a tanár viccein nevetnek, hátul a rebellisek, akik a sajátjaikon. Jó buli, amihez díszlet a történelmi várkastély, a múzeum, az emlékház és a kulturális látnivalók. Ha a templomokat vesszük, egymás után sorban a negyedik meglátogatása után még az egyháztörténet masszív kutatóinak érdeklődése is megbicsaklik egy kicsit, nemhogy a tizenéves kamaszoké. A csarodai templom padjain. Természetesen mi is végig rendetlenkedtük azt az osztálykirándulást, ami 15 évesen a felső Tiszavidékre vitt minket. Látványosan unatkoztunk, bandáztunk, titokban cigiztünk. Egyáltalán nem érdekelt a hagyományos keresztszemes hímzés technikája, a református egyház történet, a hadvezér lovas szobra. A középkori templomok meg főleg hidegen hagytak. Egészen addig, amíg le nem ültünk a csarodai templom padjaira, szemben a mosolygó szentekkel. Ehhez hasonló, életteli figurákkal én addig templomban nem találkoztam. Kíváncsivá tett, milyen a többi. Ez a térség ugyanis tele van érdekes középkori egyházi épületekkel. Mosolygó szentek. A csarodai templom mosolygó szentjeiről, épségben megmaradt belső díszítéséről híres. Na meg arról, hogy a 14. század elején építették, így egyike legkorábbi éppen megmaradt templomainknak. Ma is használják, református miserendű, de hol volt még 1311-ben, amikor a templomot először említik, a reformáció. A románkor ízlése és elvárásai szerint készült vastag falakkal, lőrésszerű apró ablakokkal. Belvilága gazdagon festett. A legkorábbi freskók az 1300-as évek végén kerülhettek a falakra. Köztük a legkülönösebb két vértanú, a mosolygó, jókedvű Szent Kozma és Damján képe volt a legmeglepőbb. Több okból is. Egyrészt, ha tudták, milyen sors vár rájuk, nem biztos, hogy kedvük lett volna mosolyogni. Másrészt az ábrázolás a bizánci időkben keletkezett, ami minden volt, csak könnyed és vidám nem. Mellettük számos bibliai figura is szerepel, az utazók és a kereskedők védőszentje, Kristóf. apostolok, szentek, középkori jelenetek. Épségüket annak köszönhetik, hogy a helyi földes úr az 1500-as évek végén reformátusra váltott, és vele együtt a templom és a falu népe is. A freskókat lemeszelték, a díszítést eltüntették. Majd csak a 70-es években véletlenül bukkantak elő a templom restaurálása idején. Ma Csaroda a középkori templomok útjának legszebben csillogó égköve. Szamos tatárfalva. Nem túl jó ómen, hogy a tatár szó szerepel a település nevében, mert a tatárok a 13. században szinte teljesen elpusztították a területet, amerre jártak, és sajnos náluk is jártak. Minden esetre az 1100-as évek végén már létező szamos tatárfalva túlélte a tatárjárást. A templom pontos építési idejéről feljegyzés nem maradt, a kutatók szerint a 13. század jellegzetes jegyeit viseli. Téglafalán a bejárat mellett sok vágásnyomot láthatunk. A legenda szerint a tatárok ellen harcolók, vagy maguk a tatárok hagyták ott a kardjuk nyomát. Más szerint az aratás előtt a kaszások tették ki tiszteletüket áldásért a jó termés reményében. A templom közössége ugyanúgy áttért a református hitre a 16. században, mint ahogy megtörtént ez szinte minden településen a környéken. Ekkor került a templom tetejére a gomb és a csillag. Mert hogy tornya nincsen, az 1650-ben öntött harangot a templom mellett álló fazsindelyes haranglábban húzzák meg. Látszólag egyszerű és dísztelen. Vakolatlan külső téglafalát a ritmusosan ismétlődő, sötétebbre égetett téglák teszik érdekessé. A 300 fős kis falu ma is használja, belső tere letisztult, a fehérre meszelt falak és a kék berendezés tisztaságot, egyszerűséget sugall. Középkori templomok útja. Mindkét templom része annak a tematikus útvonalnak, amely a Felső-Tisza-vidék és a határon túli területek műemléktemplomait fűzi láncra. Magyarország területén 37, Kárpátalján 15, a romániai Szatmár megyében 13 templom történetét kutatták meg, tették a látogatók számára elérhetővé. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a térség gazdag középkori egyházi örökségére. A hívek számának és a falvak lakosságának csökkenése miatt félő volt, hogy ezeknek a félig ismeretlen kincseknek elhalványul a szerepe. A középkori templomok útja nem csak felmutatja ezeket az értékeket, de hozzájárult a helyreállításukhoz, látogathatóságukhoz is. Állandó nyitvatartásuk nincs, aki látogatást tervez ide, annak érdemes telefonon előre szólni, hogy a templom kulcsának őre időben kinyissa.